Nagy szeretettel köszöntök én is minden kedves jelenlévőt. Egy olyan igeszakaszt választottam a ma délelőtti istentiszteletünk alapigéjeként, amivel kapcsolatban bízom benne, hogy a gyerekek is érteni fogják, és mindenki, kicsinyek és nagyok. Lapozzuk fel Pál apostolnak a Filippi beliekhez írt levelét, és ott a 4. fejezet 6. versétől a 8. terjedő szakasz szeretném elolvasni. Tehát a Filippi levél 4. fejezetéből olvasnám a 6. verstől a következőképpen. Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. És az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Továbbá, atyám fiai, amik csak igazak, amik csak tisztességesek, igazságosak, tiszták, kedvesek, jóhírűek, ha van valami erény és van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok. Nézzük ezeket a verseket sorjában. Nem tudom, hogy amikor így a 6. verset így először olvassuk, melyik az a szó, ami talán a legmeghökkentőbb ebben a 6. versben szerintetek. Tehát, hogy így hangzott maga a vers, hogy semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésektekben minden alkalommal, hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. Igen, az biztos, hogy ugye ez a tárgya, de talán melyik az a szó, amit még aláhúznánk? Hálaadásra szavaznak sokan, igen? Hogy? Semmi, köszönöm. Én is valahogy ezen akadtam meg a leginkább. Semmi felől. Mert ugye mi tudjuk, itt a történelem végén élő hívő nép kapott egy hallatlan ajándékot, szerintem nem is vagyunk egészen tudatában annak, hogy mekkora kincs birtokában vagyunk, hogy tudnélik a jövőnek az ismerete. Tudom, hogy ez sokaknak már majdnem olyan unalmas, az a Dániel könyve 2. fejezetében lévő szoborlátomás. Ugye melyik az epizód az emberi történelemnek ebben a vázdatában, ami most nagyon izgalmas? Az egész földkerekségen, kimerem mondani túlzás nélkül minden népnek. Igen, ott a vége felé, de nem egészen erre gondolok. Melyik a hallatlan örömüzenet ebben a képben? A kéz érintése nélkül lesz a vég. Te is erre gondoltál, nagyszerű. Tehát, hogy nem a klíma katasztrófa vet véget a föld. Azért már még itt járunk a nyár elején, de már 50 fokokat mérnek bizonyos helyeken az északi féltekén. Nem az atomhalál, és nem egyéb körülmények, és a népesség túlszaporodás vet véget a földi civilizációnak, hanem kéz érintése nélkül lesz a vég. Ezt mondjuk tudjuk. De az, hogy mondjuk semmi felől ne aggódjunk, tehát ez, ugye érzi az ember, hogy ez meghaladja a képességeinket jócskán. És szeretném megkérdezni tőletek, hogy honnan is írta Pál apostol ezt a levelét? Ezt bizony az első római fogságából írta, és egy kicsit úgy meg vagyunk lepve ezen a bizakodó hangvételen, nem? hogy semmi felől ne aggódjatok, hanem minden alkalommal, hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt, és majd az Istennek békessége meg fogja őrizni a szíveiteket. Hadd kérdezzem meg, hogy mit gondolunk, hogy mi volt az a körülmény Pál apostol fogságában, ami őt erre a bizakodásra hangolta. De nagyon. Mit élt át az apostol itt a fogsága kapcsán? Erre nem szoktunk fölfigyelni a Filippi levélben, pedig ott van, el is árulja a levél önmagát, hogy így mondjam, megfejti egy kicsit. Ha nyitva van előttünk a Biblia, és az jó lenne, akkor az első fejezet 12. versétől így olvasom. Tudtotokra akarom pedig adni atyám fiai, hogy az én dolgaim inkább előmenetelére lettek az evangéliumnak. Tudnélik a fogsága. Annyira, hogy a Krisztusban híressé lett az én fogságom a testőrség egész házában és minden mások előtt. És többen az Úrban való atyafiak közül, bízván az én fogságomban, nagyobb bátorsággal merik szólni az ígét. Ennek a hátteréről azért annyit hadd áruljak el, most a napokban éppen fedeztem fel én magam is a Ellen White-nak az Apostolok története című könyvében, hogy a keresztények sokasága a Pál apostol idejében úgy gondolkozott, hogy jaj, de jó, van egy ilyen polihisztorunk, egy ilyen nagyszerű elménk, és hogyha ő elmegy Rómába, és ott kitűzi a kereszténység zászlaját a fővárosban, akkor gyakorlatilag az akkori civilizált világot meg tudjuk nyerni a kereszténységnek. Ezt gondolták így magukban sokan, és amikor Pál apostol fogságba került, akkor ezek a reményeik porrá zúzódtak. De a Jóisten valamit jobban tudott, mint ahogy az emberi logika gondolkozik. Mert hogy kiderült, hogy Pál apostolnak ez a körülményét az Isten fantasztikusan föl tudta használni a kereszténység javára. Hát ugye ki volt a római császár Pál apostol idején? Hát Néróról mindent lehet mondani, csak jót nem. Tulajdonképpen embernek sem nagyon lehet tekinteni. Hát bocsássatok meg, hogy ilyet mondtam. Tehát az állatvilágban nincs ilyen, amit Néró művelt. Ugye, hogy kiirtotta az összes lehetséges trónörököst az édesanyjáig bezárólag. Tehát ez egyszerűen, itt az ember nem talál szavakat. Na de ennek a körülménynek van egy máig szóló hallatlan üzenete. Tehát itt a szívem nagyon emelkedett, amikor ezeket a sorokat megtaláltam. Hát ez egy ilyen régi fordítású kötetből olvasom, 329. oldalról a következőket. Az apostolnak ez a tapasztalata tanúságot nyújt számunkra, mivel feltárja előttünk Isten munkamódszerét. Az Úr győzelemmé változtathatja azt, amit mi eredménytelenségnek és vereségnek látunk. Bennünket az a veszély fenyeget, hogy Istenről megfeledkezünk, és csak a láthatókra nézünk, ahelyett, hogy a hit szemeivel a láthatatlanra tekintenénk. Ha azután szerencsétlenség és nyomorúság szakad ránk, azonnal készek vagyunk vádolni Istent. Hogy elhanyagol és kegyetlen hozzánk. Ha jónak látja, hogy hasznavehetőségünket valamilyen irányban korlátozza, bánkódunk fölötte. Mert nem gondoljuk meg, hogy Isten így is csak a javunkat akarja. Bár csak megtanulnánk, hogy a csapások Isten magasztos tervének egy részét képezik. Hogy a keresztény a nyomorúság ostora alatt néha többet tehet a mesteréért, mintha nyilvánosan szolgálatban munkálkodna. Ugye ez egy kicsit másként hangzik, mint az emberi logika diktál. És én biztos vagyok abban itt Böbére, meg Zolira nézve, meg még van itt egy sorstársunk, csak más vonatkozásban, hogy lehet, hogy majd, amikor azok a bizonyos könyvek megnyílnak a mennyei 1000 év alatt, lehet, hogy sok mindent megértetek ti is, hogy miért kellett ennek így lennie. Én visszaemlékszem rá, amikor a 2006-os autóbalesetem után kórházban voltam egy hónapig, meg két hónapig a budakeszi rehabilitációs intézetben, hogy hányszor keseregtem magamban, hogy ez a férfi ápoló, ez most indítja be a Simpson motorját, mert én is szerettem, mint minden fiatal motorozni, a kis négysebességes motorját, még azt is hallottam, hogy mikor hogy váltja a sebességet. Én meg arra nem vagyok képes, hogy egyszer hónapok után hasra tudjak feküdni. A bal lábam ugye ripityára tört. Szóval, hogy... És aztán lassan az ember kezd megérteni sok mindent, hogy miért volt az úgy jobb, mint ahogy én azt megálmodtam. Vagy eszembe jut egy ilyen jelenet, ugye viszonylag kisgyerek voltam is, és úgy megterveztem az unokatestvéremmel, hogy hát majd mind a ketten megyünk Angliába, a repülőgépgyárba is, hát ott majd éljük világunkat. Aztán a szüleim 8 éves koromban elváltak, úgy összeomlott minden, amit egy gyerek magának kívánhat, de abban is biztos vagyok, hogy nem állnék itt, hogyha nem omlik össze körülöttem minden. Szóval valahogy meg kéne bíznunk Jézusnak abban az ígéretében, amit a búcsúbeszédekben, azon a bizonyos csütörtök estén mondott a tanítványoknak. Hogy eljön a pillanat, amikor nem kérdeztek engem semmiről. A manapon nem kérdeztek engem semmiről. És ebben indirekt formában mi van benn? Hogy egyszer a történelemben elfogynak a kérdések. És mindent, és mindennek a mögét megértjük. És akkor valószínűleg nem kesergünk már annyit, mint ahogy tesszük ezt ma. Na de haladnék tovább. Itt van ez a szócska, hogy ne aggódjunk, hanem ehelyett imádkozzunk bizalommal. De még valamit hozzátett az apostol, a kívánságainkat hálaadással tárjuk fel. Hogy néz ki az életünkben ez a hálaadás? Most úgy becsületesen, nem kérem senkitől se, hogy szólaljon meg, csak úgy tisztességesen gondoljuk ezt végig, ezt a hálaadás kérdését. Mi az, amin füstölög ma Magyarországon, mondjuk ezen a nyáron egy átlag fiatal? Hogy 100 forinttal drágább lesz egy gombóc fagyi, mint tavaly volt. Ez tuti biztos, hogy így lesz. Mi az, amin aggódik ma mondjuk Ukrajna keleti régiójában egy ugyanannyi idős fiatal? Hogy az óvó helyen az ásványvizemből megihatom-e még azt a 2 decit, ami ott van az alján, és akkor nem szomjazok holnap reggelig, viszont nagyon fogok szomjazni holnap. Min aggódik ma mondjuk Magyarországon egy átlag házaspár? Ilyen nincs, hogy átlag, de mint most nézzétek el nekem. Hú, borzasztó ez az infláció. Hát nem megy a krétára való utazás nyáron, hiába, akár hogyan is akarjuk. Hát mindegy, akkor beírjuk egy horvátországi nyaralásra. Ugye körülbelül így néznek ki a dolgok. Min aggódik Ukrajnában egy házas pár, mi napjainkban a keleti régióban? Ugye erről jobb nem beszélni. Hogy melyik pillanatban menjek ki a férjemért, akit szétlőttek, hogy be tudom húzni biztonságos helyre, hogy tisztességesen el tudjam temetni. Biztos jó ötlet mindig a felső 10 000-hez mérni az életünket? Miközben bizonyos értelemben mi is ott vagyunk. Szóval valahogy át kéne értékelni sok mindent ezzel a hálaadás vonatkozásában. És ugye érzi az ember, hogy az apostol szavaiban ott van a bátorítás. Tárjátok fel. Tárjátok fel bátran az Isten előtt a terheiteket. Itt talán még ezeket a gyönyörű sorokat hadd idézem Ellen White Krisztushoz vezető lépések című könyvében. Nem tudom, tudjuk-e, hogy ezt a magyar népnek kiadta ezt a könyvet. Kifordította először magyar nyelvre. Nem adventista lelkész. Csak úgy megjegyzem. Hanem egy nagy berecskei református lelkész fordította az 1800-as évek végén magyar nyelvre. Ő felfedezte, hogy mekkora kincs ez a könyv. A Vigília néhány évtizeddel ezelőtt egy egész fejezetet idézett belőle. Nem tudom, hogy mi, akik valljuk azt, amit vallunk az íróval kapcsolatban, mi becsüljük-e ezt a művet. Na, de ezt zárójelbe zárva. Még itt a hálaadás kérdéséről. Az ima kiváltsága című fejezetből egy-két mondat. Egyáltalán nem sok időt és figyelmet fordítunk az imádkozásra, de ezen belül is túlságosan takarékoskodunk a hálaadással. Szüntelenül folyvást elfogadjuk a menny kegyelmi adományait, de milyen kevéssé fejezzük ki hálánkat, és milyen keveset magasztaljuk Istent azért, amit értünk tett. Folyamatosan tárjátok Isten elé szükségleteiteket, örömeiteket, szomorúságaitokat, gondjaitokat és félelmeiteket. Nem tudjátok megterhelni, nem tudjátok elfárasztani őt, aki fejünk hajszálait is számon tartja, s nem közömbös gyermekei szükségletei iránt. Vigyétek hozzá mindazt, ami zavarja és gyötri lelketeket. Semmilyen gond vagy teher nem túl nagy annak, aki a világokat fenntartja, és az egész világ mindenség ügyeit intézi. Semmi, ami a békénket zavarja, nem csekélység számára, hogy észre ne venné. Élettapasztalatunk egyetlen fejezete sem túl sötét neki, hogy el ne olvasná. És semmilyen bonyolult ügy nem túl nehéz, hogy ki ne bogozná. Tulajdonképpen majdnem az az érzésünk, hogy a szombatiskolán is előjött ez a gondolat, hogy akkora lehetőség birtokában vagyunk mi emberek, hogy azt alig tudjuk fölfogni. Nem? Hát az, hogy egy halandó porszem ember a világegyetem központjába szólhat, és urának kitárhatja a szívét, hát nem tudom, mit szólnátok hozzá, hogyha valamelyik kötöknek, akik itt vagytok jelen, mondjuk a legjobb barátja lenne Orbán Viktor. Nem biztos, hogy nagyon szerencsés a hasonlat, amit most mondok. És bármelyik pillanatban, amikor kedve tartja, mehetne hozzá. Azért az nem rossz érzés, ugye? Tehát, hogy ehhez képest mérhetetlenül nagyobb a mi kiváltságunk. És milyen kár, hogy valahogy nem igazán fogjuk fel. Na de szóljunk egy kicsit az aggódásról, mert ugye ezt az elején többen említettétek, és jól is tettétek. Mi mindenért szoktunk mi emberek aggodalmaskodni? Hát, hogyha összegyűjtenénk a listát, akkor valószínűleg este is még itt ülne mindenki, de engedjétek meg, hogy egy néhányat azért hadd emeljek ki ezek közül. Hát például, ami most nagyon kézenfekvő, az a világunk állapota jelenleg, nem? Azért, tehát amikor a taktikai atomfegyver bevetése is most már karnyújtásnyira van, és ugye tudjuk, hogy ez egy láncreakciót indíthat el, akkor azért, hát, na, egy kicsit tele lehet az ember lelke szorongással. Két olyan részletet hadd idézzek a Bibliából, amelyek nem annyira ismertek, noha most Dániel könyvéhez fogunk hozzányúlni. Amikor ez a keleti despota, Nabukodonozor, azt a bizonyos álmot álmodja, amiről érzi, hogy hallatlan jelentősége van, és neki ezt értenie kell és tudnia kell, mint az akkori világ urának, elfelejti reggelre, hivatja a bölcseket, senki nem tud segíteni. Kiadja a parancsot, hogy hát még ti mondjátok azt, hogy kapcsolatban vagytok a természet feletti világgal. Hát ha valóban így van, akkor segítsetek rajtam. Hívjátok segítségül azokat az erőket, amikben hisztek, de hát lelepleződtek, hogy szó sincs róla. A halálos rendelet eljut a fiatalokhoz is, Dánielhez és társaihoz, aki bemegy bátran a király elé, egy rövid kis időt kér, és könyörögnek. Hogy milyen lehetett az az imádság, ezt nem írja le a Biblia, de amikor az ember azért az életéért is küzd, akkor valószínűleg nagyon komolyan tud fohászkodni. Az Isten azon az éjszakán megjelenti Dánielnek az álmot, és annak jelentését is. Reggel, amikor felébrednek, mi az első szavuk? Na, ezt viszont felolvasnám. Dániel könyve második fejezetét, aki teheti, lapozza fel velem együtt, és így olvasom a 20. verstől a 22-ig. Az én beosztású Bibliámban a 832. oldal. Dániel 2:20. Szól Dániel is mondta, áldott legyen az Istennek neve örökkön örökké, mert övé a bölcsesség és az erő. Ő változtatja meg az időket és az időknek részeit, dönt királyokat és tesz királyokat, áld bölcsességet a bölcseknek és tudományt az értelmeseknek. Ő jelenti meg a mély és elrejtett dolgokat, és tudja, mi van a sötétségben, és világosság lakozik vele. Miért hallatlan érték ez a pár sor 2600 év múltán nekünk is? Ő változtatja meg az időket és az időknek részeit. Dönt királyokat, és tesz királyokat. Nem tudom, hisszük-e ezt. Amikor Nagy Sándor, ugye a hellén birodalom megalapítója, legyőzte az utolsó hadsereget is, amit az akkori világ vele szemben ki tudott állítani, akkor állítólag, hitelessége nem 100%-ig biztos, állítólag bement a sátrába, és sírva fakadt. Hogy nincs több ország, amit le tudnék győzni. Ezt a Nagy Sándort, akit senki nem tudta az ő korában megállítani, egyetlen egy maláriás szúnyog elintézett. És hát ugye nyilván a kicsapogó élete is bőven erre rájátszott, maláriában rövid időn belül meghalt. Tudja, mi van a sötétségben, és világosság lakozik vele. Az Isten nagyon jól tudja, hogy mit terveznek a Kreml titkos falaiban, tudja, hogy milyen eszmecserék zajlanak Washingtonban, illetve Kínában. Nem kell szorulni emiatt, sohasem. Még egy részlet. Néhány évvel később Nabukodonozor, aki meghatódott az Istennek ezen a kinyilatkoztatásán, néhány évvel később egy kicsit elszállt magától. Olvashatjuk a Bibliában, és a Jóisten megalázta őt. 7 évig értelmétől megfosztottan bolyongott kinn a természetben, mert alkalmatlan volt arra, hogy belépjen az emberi társadalomba. És ez a 7 év őrültség elérte a célját. A 7 év végén a következő történt, ezt most a 4. fejezetből olvasnám, szintén Dániel könyvéből, a 4. fejezet 31. versétől a következőképpen. És az idő elteltével én, Nabukodonozor, szemeimet az égre emeltem, és az én értelmem visszajött, és áldottam a felséges Istent, és dicsértem és dicsőítém az örökké élőt, kinek hatalma örökké való hatalom, és országa nemzedékről nemzedékre áll. És a föld minden lakosa olyan, mint a semmi, és az ő akaratja szerint cselekszik az ég seregében és a föld lakosai között, és nincs, aki az ő kezét megfoghatná, és ezt mondaná néki, mit cselekedtél. Szeretném ismét föltenni a kérdést, hiszünk-e ebben? Hogy a föld minden lakosa, egy bizonyos értelemben, olyan, mint a semmi. Ugye mondja Ésaiás könyve, a népek csöpp a vödörben, porszem a mérleg serpenyőben. És senki nem mondhatja az Istennek, hogy mit cselekedtél. Szóval valahogy nekünk több bizalmunk kéne, hogy legyen a világ mindenség urában. És ezen a mai délelőttön én szeretnék 4-szer idézni egy olyan szerzőtől a Biblián és a bizonyságtételeken kívül, akit még valószínűleg nem fedeztünk fel eléggé, Koméniuszról ejtenék szót, és az ő gondolatairól, akit hát a pedagógusok atyaként is számon tart a pedagógus társadalom, ugye még egy bizonyos meghívásra 4 évet Sárospatokon is eltöltött. És a Világ útvesztője is a Szív paradicsoma című könyvében, például a világunk állapota felőli aggodalmaskodás kapcsán, a következő mondatokat fedeztem fel. 200. oldal. Az Isten embere nem engedi magát kizökkenteni nyugalmából, a világ zűrzavarától sem. Sok minden nincs ínyére, de ezért nem emészti, nem gyötri magát. Menjen visszafelé, ami előre menni nem akar. Essen le, ami állni nem akar. Pusztuljon, ami nem akar, vagy nem tud maradni. Miért gyötrődne ezen a keresztény, akinek a lelkismerete tiszta és rendezett, szívében pedig ott van az Isten dicséret? Hát azért meghökkentettek ezek a sorok, nem? Menjen visszafelé, ami előre menni nem akar, essen le, ami állni nem akar, pusztuljon, ami nem akar megmaradni. Miért gyötrődne ezen a keresztény? Gondolkozzunk ezen. Esetleg délután, ha még van kedvetek beszélgetni, akkor visszatérhetünk rá. Na de folytatnám a sort, mert az idővel mindig versenyt kell futni, hogy mi mindenért szoktunk még aggodalmaskodni az életben. Például azon is szoktunk, sajnos elég vastag tapasztalataim szerint, sokszor még hívő emberek esetében is, hogy mit gondolnak rólunk mások. Legyünk csak őszintek, jó? Ebben a tekintetben is. Mi a Biblia véleménye erről? Pál apostolnak mi is volt a hitvallása ebben a tekintetben? Ha embereknek akarnék tetszeni, a Krisztus szolgája nem volnék. El tudjuk ezt mondani mi is? Úgy igazán jó szíve? Hadd idézzek ismét Koméniusztól egy-két különös gondolatot. 175. oldal. Ezt írja. Akár jót, akár rosszat mondanak rólad az emberek, nem számít, ha én elégedett vagyok veled. Ha tudod, hogy nekem kedvemre vagy, ne áhítozz az emberek tetszésére. Rokonszemvük ingatag is, tökéletlen is, fonák is. Sokszor azt szeretik, ami gyűlöletes, és azt gyűlölik, ami szeretetre méltó. Bocsánat, elugrott a szemem. Nem lehet mindenkinek eleget tenni. Míg egynek a kedvét keresed, másokkal megutáltatod magad. Legjobban teszed tehát, ha mindezzel nem törődsz, és csak hozzám igazodsz. Ha mi egyetértésben leszünk, emberi szóbeszéd sem téged, sem engem, semmiben nem gyarapíthat, semmiben nem rövidíthet. Ne törekedj, fiam, arra, hogy sokan ismerjenek, azzal tűnj ki, hogy kicsiny vagy, és lehetőleg ne is tudjon rólad a világ. Így a legjobb és a legbiztonságosabb. Közben angyalaim tudni és beszélni fognak rólad, igyekeznek szolgálatodra lenni, cselekedeteidet a földön is, a mennyben is, ha szükség lesz rá, megjelentik, abban biztos légy. És az utolsó napon pedig mind, akik nekem szenteltétek magatokat, kimondhatatlan dicsőségben részesültök az angyalok és az egész világ színe előtt, és ehhez a dicsőséghez képest a világ minden dicsősége kevesebb az árnyéknál. Hát, fantasztikus gondolatok ezek, azt hiszem. Na de folytatnám a sort. Mi mindenért szoktunk még aggodalmaskodni? Azért, ahogy így végignézem a sorokat, vagyunk egy páran, akiknek ezüstösödik a hajunk, ami persze nem fáj, és ez lenne a legkisebb baj. De azért időnként mindnyájunknak megfordul a fejében, hogy hát mégis mikor szakad el az a bizonyos ezüst kötél, és romlik meg az aranypalackocska, hogy fogalmazta gyönyörű hasonlattal Salamon király, azaz meddig is tart az életünk. Mit mond erről a Szentírás? Két nagyon egyszerű ígére hivatkoznék. Mind a kettő 31. Zsoltárban található. És miután felolvasom őket, föltenném a kérdést, hogy ki volt az, aki a Zsoltár keletkezése után egy jó évezreddel, és több mint két és fél évezreddel később ezt a kérést ugyanígy megfogalmazta. A 31. Zsoltár 6. verse a következőképpen szól. Kezedre bízom lelkemet, Te váltasz meg engem, ó Uram, hűséges Isten. 16. vers, ugye könnyű megjegyezni, 6 és 16. Életem ideje kezedben van. Ki az, aki a 6. verset szó szerint idézte? 1000 évvel később? Maga Jézus, ugye a Golgotán. Atyám, a te kezedbe teszem le, nem a lelkemet, hanem az én életemet a pontos fordítás szerint. Igen, erre a versre gondolt. De ugyanezt a fohászt a minden idők egyik legnagyobb reformátora néhány perccel a halála előtt szintén elmondta. Nem? Egy legnagyobb reformátor. Luther Márton is ugyanígy búcsúzott az élettől, amikor kérte, hogy melegítsenek párnát a szívére. Ugye már akkor is tudták, hogy a hőnek van egy ilyen, nem csak a fémeket tágítja, hanem az ereinket is tágítja adott esetben. És ugyanezt a kérést fogalmazta meg Luther Márton is halála előtt. Hát engedjétek meg, hogy még itt, ha még el tudjuk viselni Koméniuszt, akkor hadd idézek itt egy pár gondolatot tőle, ami megint páratlanul szép. Ugye a mindenható Isten a vándornak címzi ezeket a gondolatokat. De te ugyan miért tépelődnél azon, hogy meddig élsz? Talán a te hatalmadban van ez? Nem akkor jöttél a világra, amikor neked tetszett, és nem akkor távozol innen, amikor neked tetszik, hanem az én gondviselésem irányítja ezt. Arra legyen hát gondod, hogy jól élj, nekem pedig gondom lesz rá, hogy meddig élj. Élj egyszerűen és őszintén az én kedvemért, én pedig a te kedvedért az orvosod leszek, sőt, én leszek a te életed és napjaidnak hosszúra nyújtója. Különben nélkülem az orvosság is méreg, s parancsomra a méregnek is gyógyírrá kell lennie. Elképesztő sorok. Nyilván mindez nem jelenti azt, hogy az ember becsületesen ne tegyen meg mindent az egészsége védelme érdekében. Hiszen a Jóisten olyan világosságot adott az emberi történelemnek ebben a záró szakaszában, amennyit soha nem tudtunk korábban az emberi test működéséről. De van egy bizonyos határ, amin túl már véget érnek a mi emberi lehetőségeink, és akkor ezek a sorok aktiválódnak természetesen. Hát itt is egy kicsit elakadt a lélegzetem. Például ezen a mondaton, hogy nem akkor jöttél erre a világra, amikor neked tetszett, és nem akkor távozol innen, amikor a neked tetszik. Ezt az én gondviselésem irányítja. Hát ez bizony összhangban van a Szentírással, azt kell, hogy mondjuk. Na de szeretnék szólni még egy negyedik aggodalmaskodási formáról is. Hát ez pedig a pénz és megélhetés kérdése. Hát pláne most, amikor az infláció készül elszabadulni, és nem tudjuk, hogy 2008 nem ismétlődik-e meg újból. Azt hiszem, hogy nincs ember a Földön, akit ezek a körülmények azért teljesen hidegen hagynak. Mit mond erről a Szentírás? Hát ha még nyitva van esetleg előttünk a Filippi levél, ugyanabban a 4. fejezetben, ahonnan az alapigénket vettük, van még egy gyönyörű vallomás a Pál apostolnak, amit egyébként javaslok, hogy hála igeként olykor máskor olvassatok fel. Azt írja a 4. fejezet 11. versétől. Nem, hogy az én szűkölködésemre nézve szólnék, mert én megtanultam, hogy azokban, amelyekben vagyok, megelégedett legyek. Tudok megaláztatni is, tudok bővölködni is. Mindenben és mindenekben ismerős vagyok. A jól lakással is, az éhezéssel is. A bővölködéssel is, a szűkölködéssel is. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Hát most nem akarok senkit kellemetlen helyzetbe hozni, de most fölteszem a kérdést. Ki az, aki ezt becsületesen el tudja mondani, ezt a hitvallást? Hogy megtanultam, hogy azokban, amelyekben vagyok, megelégedett legyek. Ismerős vagyok a szűkölködéssel is, a bővölködéssel is, az éhezéssel is, a jól lakással is. Köszönöm szépen. Nagyon becsüllek benneteket, hogy senki nem tette fel a kezét. Ugye azért itt még van hová fejlődnünk mindnyájunknak. Hát itt is hadd idézzek befejezésül Koméniusztól. A 174. oldalán ebben a híres művében ezt írja az anyagi javakkal összefüggésben. Azt is láttad, mit keresnek az emberek a ma vélt szerencse, azaz a fortuna várában. Ugye tudjuk, hogy ez a szó mit jelent. Hogyan dúskálnak a javakban és élvezetekben és a dicsőségben. Ám te ezekre a dolgokra ne is hederíts. Nem adnak azok megnyugvást, hanem inkább nyugtalanságot, és velük van kirakva a bánathoz vivő út. Mire kellene a sok vagyon? Mi okból vágynál rá? Az élethez kevés kell, s az én dolgom, hogy gondját viseljem mindenkinek, aki nekem szolgál. Bocsánat, igen. Olyan benső kincseket igyekez gyűjteni, amilyen a bölcsesség, a jámborság, és légy biztos benne, hogy én minden egyebet megadok neked, és tied lesz a menny és a föld örökségül. És ez nem lesz számodra nyűg, mint amazoknak, hanem kimondhatatlan öröm. Hát itt is azért egy kicsit elakadt az ember lélegzete, ugye? Hogy például ezen a soron, hogy nem adnak azok megnyugvást, hanem inkább nyugtalanságot. Olvasott már valaki közületek, mondjuk lottó ötös nyert ember történetéről? És ez a kérdés is azért döbbenetesen betalál, nem? Mire kellene a sok vagyon? Mi okból vágynál rá? Az élethez kevés kell, az én dolgom, hogy gondját viseljen mindenkinek, aki nekem szolgál. Hát akkor tényleg gyötrődni kell ilyen sokat, mint ahogy általában előfordul az Isten gyermekeinél is ezen a területen. Na de szeretnék előre lépni. Mert a 7. versről még nem ejtettünk egy szót sem. Tehát kimondja az apostol, hogy semmi felől ne aggódjatok, hanem vegyétek észre, hogy mi az, amit megköszönhettek, azt mondjátok el a Jóistennek, meg a terheiteket is mondjátok el bátran neki. És így folytatja, és az Istennek békessége, amely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Micsoda ígéret, Istennek békessége. Emlékszem rá, hogy valamikor, amikor a nagynéném kisgyerek koromban elvitt az adventista gyülekezetbe, mert hogy a szüleimtől ez nagyon távol állt, emlékszem rá, hogy a hátamon fölárt a szőr, amikor olyan érdekesen mondták be ezt a köszöntést a szombatnap kezdetén, hogy kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Hát nem is mondom el, hogy miket gondoltam, hogy nem akad el a lélegzete, vagy hát hogy lehet egy ilyen gyönyörű köszöntést, ami egy levelek kivételével mindegyiket így indít az apostol, hogy lehet ezt így elmondani? Aztán unszimpatikus lett maga a tartalom is emiatt, a stílus miatt. És bizony jó néhány évnek el kellett telnie, hogy kezdett benőni a fejem lágya, hogy tulajdonképpen ez a két dolog, kegyelem, néktek és békesség, hát ez a legnagyobb érték, nem? Amit mi nyerhetünk. Hát ha te kegyelmet kapsz, akkor minden a tiéd. Hát, hogy most az a pár nyomorult évtized hogy telik el az örökké valósághoz képest, hát az említésre sem méltó. És ha békesség van a szívedben, miközben elesnek mellőled ezren, jobb kezed felől tízezren, hát akkor a legnagyobbat megkaptad, amit ember kaphat ezen a földön. Ugye emlékszünk rá, hogy maga Jézus is a búcsú beszédeiben, azon a csütörtök estén többek között ezt ígérte meg. Békességet hagyok néktek, az én békességemet. Nagyon jól tudta, hogy mi vár a keresztényekre és az ő követőire néhány évszázadon keresztül. De ezt megígérte. Úgyhogy ezen van mit elgondolkozni, hogy általában a ma emberének miért nincs békessége, ha még nekem megszavaztok egy 5 percet, tehát délig még, ha szólhatok, akkor ez a kis idézet még beleférne talán. Szenzációs ez a mű. Theodor Bové, Félelem és elrejtettség. Kár, hogy ilyen igénytelenül adták ki Erdélyben. Hogy általában a ma emberénél ezt miért nem látja senki? Van egy gyönyörű levezetés ettől a pszichiáter szakorvostól. Ezt megosztanám veletek. Néhány évszázadon keresztül az emberiség ragaszkodott bizonyos életformákhoz, melyeket szentnek tartott. Ha Istenben nem is hittek már, legalább hittek egy Isten kegyelméből való királyságban. Ha igazi vallásuk nem is volt már, a papok szavának még engedtek. Isten parancsolatait fölényesen lekezelték ugyan, de a jogállamot és az erősen szervezett polgári rendet megtartották. Ma mindez összeomlott. Nincs olyan politikai forma, amely mindenkinek magától érthetődő lenne. A szellemi fogalmak is meginoktak. Nem tudni, mi a valóság, az anyag és az erő valami ismeretlennek változó megjelenési formái. Mindössze annyit tudunk, hogy a legkisebb részecskék magja, amit oszthatatlannak tartottak, borzasztó erővel fel tud robbanni, és egész kultúrákat megsemmisíthet. A mai embernek nincs többé szilárd támpontja, amiben megkapaszkodhatna. Sem anyaföld, ahol elrejtve érezné magát. Sem atya Isten, aki mencsvára és oltalma lehetne. A világ nagykorúvá lett. Kinőtt minden védelmező szeretetből. Ezért fél. Hú, ezek nagyon, nagyon mélyen szántó sorok. És befejezésül még a 8. versről egy-két gondolat. Hát először is fölvetődik a kérdés, hogy hogyan jön ez ide. Tehát azzal kapcsolatban, hogy semmi felől ne aggódjunk, és az Istennek békessége, ami minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni a szíveinket, miért folytatja Pál apostol így a gondolat menetét, hogy amik csak igazak, tisztességesek, igazságosak, jók, ezekről gondolkodjatok. Szerintetek van összefüggés egy emberi lélekben lévő békesség, és a között, hogy merre járatja az eszekerekét? Hát de még mennyire, hogy van. Hát hogyha igaz az angol száz területen elhíresült mondás a fizikai világra is, hogy amit eszel, azzá leszel, hát ugye természetes, hát miből is tudna a szervezetünk építkezni másból, mint amit adunk neki. Ez a szellemi világban ugyanaz. Ugyanígy igaz. Amit eszel, azzá leszel. És bizony itt hatalmasan felvetődik sok minden probléma. Hogy például, hogy vagyunk azzal, hogy mi mindent engedünk a hétköznapokban áthullámzani a gondolatvilágunkon. Hát megdöbbentem ennek a szerzőnek a nagyon szigorú hangvételén, ezzel ilyennel még talán nem is találkoztam nála, Ellen White-nak a Te ígéd igazság című kötetéből hadd olvassak egy nagyon rövid kis felhívást, 67. oldal. Aki az isteni természet részese akar lenni, vegye tudomásul, na erre utaltam, vegye tudomásul, hogy el kell menekülnie a romlottság elől, ami a bűnös kívánság által uralkodik a világon. A léleknek komolyan kell küzdenie az agy gonosz gondolatai és képzelgései ellen. A lelket minden szenytől mentesen kell megőriznünk a Krisztusba vetett hit által. Az írásokról kellene többet gondolkoznunk. És azért is meghökkentettek ezek a sorok, mert ugye így fogalmazott, hogy a lelket meg kell őrizni az agy gonosz gondolatai és képzelgései ellen. Ezek szerint, hogy sötét területre tévedjenek a gondolataink, ehhez nem kell még csak tévé sem, meg internet sem. Tehát valahogy ez könnyen megy. Könnyen megy. 12-t mondtam, de még valamit egy picit nézzétek el nekem. Hoztam egy művet, ami pár évvel ezelőtt, illetve jó pár évvel ezelőtt megjelent Magyarországon Televízió és kereszténység címmel. A keresztény szerző meginterjúhol egy amerikai tévécsatorna reklám és híradó részlegének a vezetőjét. Hát ehhez nem kell kommentár. A következőket olvasnám. Jerry Menderről van szó. Ezekben az években megtanultam, hogy az adáson keresztül képes vagyok közvetlenül az emberek fejébe beszélni. Igen, mint egy másik világból jövő varázsló, képeket ültethettem beléjük, ezekkel olyan dolgokra kényszerítve őket, melyeket különben nem tettek volna. Mondja ez a szakember. Tehát, hogy egy varázslónak éreztem magam, hogy képes vagyok behatolni az emberek gondolatvilágába, és olyasmitre venni rá őket, amit nem tettek volna. És sokszor olyan balkézzel el szoktam intézni ezt az egész reklám kérdést, hogy ugyan már most kit érdekel, megyek az autópályán, most azok a hatalmas táblákon mi van, vagy mi nem, de engem az ugyanez nem befolyásol. Nagyon nagyot tévedtem. Nagyon nagyot tévedtem. Eleinte hízelgett ez a hatalom, majd mind jobban ámulatba ejtett, elbűvölt, hogy milyen pontosan célt lehetett érni vele. Később megpróbáltam az adást számomra fontos ügyekben felhasználni, valószínűleg valami nemesebb célokra, ám meg kellett állapítanom, hogy alig volt hatása. A kép megérkezik a fejbe, ott rögződik, és nincs rá semmi lehetőség, hogy szabaduljanak tőle. Hát igen, erre is mondhatod, hogy ez nem igaz. Hát én már régen elfelejtettem azokat a, ki tudja, miket néztem. Ez nem így van. Az ott van a tudat alattidban, csak nem tudsz róla. Azok az emberek, mondja megint ez a szakember, azok az emberek, akik kezükben tartják a televíziót, belső tudatunk koreográfusai lesznek. Mi pedig átengedjük magunkat az ő információs válogatásuknak, ugye értelemszerűen az internetre is vonatkozik minden. Az ő elképzelésük szerint élünk. Bolygónknak azokat a területeit utazzuk be, amiket ők kiszemeltek, azokat az eseményeket látjuk, amelyeket az ő véleményük szerint látnunk kell, amit tudhatunk, arra korlátozódik, amit ők tudnak. Ugye ezt se lehet tagadni. Az utóbbi években felháborodott pszichológusokból, nevelőkből és szülőkből éles hangú csoport alakult, amely egyre sürgeti, hogy a televízióban pozitív magatartást szemléltessenek, mint amilyen a szeretet, a gondoskodás, részvét és gyengétség. Kihagyok egy kis egy részletet. Azt írja, sajnos a televízió technikailag sokkal alkalmasabb a gyűlölet, a félelem, a féltékenység, a mások feletti diadal, mohóság kifejezésére. Ez nagyon érdekes törvényszerűség. És ami a hát itt vannak még hátborzongtató dolgok, ami a leginkább megsokkolt engem, most már csak azt olvasnám el, a televízió elősegíti olyan társadalmi feltételek kialakulását, melyek diktatórikus uralkodási formákat hozhatnak létre. Megteremti az ennek megfelelő szellemi légkört, és egyben arról is gondoskodik, hogy észre se vegyük, mi történik velünk. És az utolsó mondat, mindent egybevetve, hatásainak összességében alkalmassá tesz bennünket egy kívülről kormányzott zsarnoki uralomra. Miért döbbentett meg ez a mondat a legjobban? Mi, akik tudjuk Jelenések könyvéből, hogy az emberi civilizáció a lelkismereti szabadság fokozatos elvétele felé halad, hogy itt bizonyos hatalmak diktálni fognak, és mindenki, mint a jó gyerek, engedelmeskedni fog egy kevés kivétellel. Mi megengedhetjük magunknak azt a luxust, hogy ilyen irányba trenírozzák a lelkünket. És még ráadásul hozzá is járulunk, és szívjuk magunkba, mint a szivacsa vizet. Hát gondoljuk ezt végig mindnyájan becsületesen. Amit eszel, azzá leszel. Igen, ezért van itt ez a 8. vers. És szívemből kívánom, hogy a Jóisten hozza a szívünkhöz közel ezeket a gondolatokat. Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt, és az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Továbbá, atyám fiai, amik csak igazak, tisztességesek, igazságosak, tiszták, kedvesek és jó hírűek, ha van valami erény és van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok. Amen. Mennyei Atyánk, jövünk hozzád a mi megváltunk érdemeiben bízva, és egy kicsit szégyeljük magunkat ezeket a felhívásokat olvasva, hogy sokszor milyen messze járunk még ettől, hogy semmi felől ne aggodalmaskodjunk. Kérünk téged, jó Istenünk, hogy te, aki erre a magaslatra el tudsz segíteni mindnyájunkat kivétel nélkül, add meg, hogy így legyen, hogy a bizalmunk az növekedjék a te hatalmadban, a te szeretetedben, a te bölcsességedben. Kérünk, hogy áld meg a nyugalomnapunk hátralévő óráit is, kit-kit ott, ahol lesz majd. Segíts, hogy beteljesedjen rajtunk erre a napra adott ígéreted, hogy hordozol minket a föld magaslatain. És kérünk arra is, hogy hallgasd meg a ki nem mondott fohászokat is, a sóhajokat, a töprengéseket, a jajkiáltásokat, a néma jajkiáltásokat, és válaszolj azokra a te jó tetszésed szerint. Amen.